Hallgassátok meg Isten igéjét, a karácsonyi történetet Máté evangéliuma első fejezetéből a 18-tól a 25. versig, és a második fejezet első 13 versét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van az. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie Krisztusnak. Azok ezt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak a feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Azt gondolom, hogy a karácsony a mi kultúránkban talán a legintimebb, a legbefelefordulóbb, legbensőségesebb ünnep. Aki tehát teheti, az családja körében tölti. Meglátogat, befogad ezen az ünnepen. Örül rég nem látott szeretteknek. Vagy ha nincs lehetősége elutazni, vagy nincs lehetőség azokat meglátogatni, akiket szeretne, akkor is a szomorúság vagy a csend költözik az otthonába, de mindenképpen befelé fordul. Sok a meghittség, sok a csend ezen az ünnepen, még akkor is, hogyha az ünnepi előkészületek mindenkinek felszaklatják a lelkét. Az ajándékozás, a szeretet kifejeződése is ehhez az ünnephez kapcsolódik a legerőteljesebben. A szeretet, a kedvesség megnyilvánulása egymás felé. Azt mondják a pszichológusok, hogy a karácsonyhoz kapcsolódó érzések a gyermekkor kellemes emlékeit idézik fel az emberben. Ezért örülünk egy feldíszített fenyőfának. Ezért örülünk a békés, meghitt családi körben eltöltött ünnepnek. És a legtöbb ember eddig jut el, és a legtöbb embernek ennyit jelent az ünnep. Sőt, azt kell, hogy mondjam, nagy ajándék, ha már ennyit jelent az ünnep. Nagyon sokan, nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ilyen békés ünnepük legyen, és minden erőfeszítésük ellenére sem sikerül ezt a bensőséges, családias légkört megteremteni. Ma este itt, Isten házában, a gyülekezet közösségében lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit ennél többet is megértsünk az ünnepből. Beletekinthetünk abba az igazságba, ami kirajzolódik az első karácsony megismerése kapcsán, és abba a reménységre, amit karácsony üzenete számunkra tartogat. És ez jóval több holmi emberi bensőségesség megélésénél. Ha elolvassuk ugyanis a bibliai beszámolót akármelyik evangéliumból, akár Lukácsból, akár a felolvasott Mátéból, akkor bár nagyon sok évszázad, akár képzőművészete, akár más emberi bölcselete próbálta ezt elfedni, de az eredeti karácsonyi történetben elég kevés az idill, elég kevés az az édes, kedves, otthonos érzés. Alapvető jellemzője a kiszolgáltatottság. Van benne valami nyers, kényelmetlen, durva. Négy olyan dolgot szeretnék most említeni, amiben megnyilvánul a kiszolgáltatottság a karácsonyi történetben. Először is Jézus Krisztus személyében Isten emberré lesz. Megszületik erre a világra, azért, hogy megváltsa az embert. Emberré lesz, de nem úgy ölt testet, mint a legtöbb ókori istenség a mitológiákban, hogy felnőttként vagy erős alakban megjelenik, vagy akár kisgyermekként jelenik meg, de mindenképpen valamilyen csodálatos dolgokra képes, és mondjuk már kisgyermekként is olyan erővel bír, vagy olyan jeleket tesz, amit a felnőttek. Kiszolgáltatott módon természetes emberi gyermekként születik meg, ugyanúgy, mint ahogy mindannyian megszülettünk erre a földre. Öntudatlan, magatehetetlen kis lényként, aki teljességgel rászorul a környezetének a gondoskodására. Másodszor kiszolgáltatottá válik nem csak ő, hanem családja is ezen az egész eseményen keresztül. Mária, aki egyességben áll Józseffel, áldott állapotba kerül, nagy fejtörést okozva Józsefnek, hogy hogyan is történhetett ez. Olvastuk, hogy József megpróbálja őt elbocsátani, hiszen ebben a korban ez nem fér bele ebbe a jegyességbe. Ez nem történhetett így meg, nagyon kellemetlen, nagyon kínos volt, nagyon kiszolgáltatott helyzetbe hozta Máriát. Gondoljuk csak el, hogy magyarázkodni kell a jegyesének, hogy tudod, egy angyal volt, és Isten kijelentette nekem ezt az egészet. Kiszolgáltatottá teszi őket a környezetük számára is, ahol élnek. Nem mindennapi módon történik a megváltó születése. Harmadszor a Szent Család kiszolgáltatott helyzetbe kerül akkor is, amikor már majdnem megszületik a gyermek. Népszámlálást rendel el egy távoli, római uralkodó, aki meg akarja számolni a népet az adófizetés miatt. És ezért mindenkinek a maga városába kell menni, ennek a családnak is származása szerint Dávid városába, Betlehembe. Gondoljátok el ezt a nyűgöt, pont most kellett ennek megtörténnie? Nem lehetett egy hónappal később az a népszámlálás? Vagy kettővel hamarabb? Nem. Pont akkor történik. És ebben a kiszolgáltatott helyzetben cseppnyi emberséget sem tapasztalnak a betlehemiek részéről. Lehet, hogy nem volt lehetőségük már rá, de tényleg a házakban nincs hely, ezért egy istállóban kell megszületnie a királyok királyának. És végül a negyedik, nem elég ez a helyzet, de ennek a családnak a születés után nem sokkal menekülnie kell. Mert az aktuális politikai vezető, Heródes helytartó, fékhetetlen dühe üldözi a gyermeket. Máté evangéliuma beszámol arról, hogy egészen Egyiptomig kell menekülnie. Nincs nyugta, és a kiszolgáltatottság látszólag át is átszövi az egész karácsonyi történetet. Természetesen, ha másik oldalról nézzük, akkor hisszük és tudjuk, hogy Isten kegyelme ott van mindezek felett. Ő őrzi ezt a családot, az ő terve, hogy mindez így történjen. De látnunk kell, hogy Isten tökéletes terveinek megvalósulásakor a legszebb és utólag legfelemelőbb pillanatokban is egyszerre van jelen az isteni és az emberi valóság. Egyszerre van jelen a méltóság és a kiszolgáltatottság. Egyszerre van jelen a világosság és a sötétség. Ez a sötétség ugyanakkor karácsonykor a világosság kontextusa. Ebben a sötétségben jelenik meg a világ világossága. A világosság a sötétségben fénylik, olvassuk János evangéliuma első fejezetében. Ez a világosság pedig nem változtatja át rögtön a körülötte levő sötétséget, csak megjelenik benne. A kiszolgáltatottság, ami megjelenik a történetben, csak egyik oldalról embereknek való kiszolgáltatottság ugyanakkor. Mert igazán lényegileg az Istennek való kiszolgáltatottságot jelenti. Hiszen minden emberi történés, helyzet és körülmény mögött ott van Isten gondviselő kegyelme. Ott van és megtart, hogy elhiggyük, biztonságban vagyunk az Istennél. Mert karácsonykor is minden Isten akarata és terve szerint történik, még akkor is, ha látszólag rendkívül kiszolgáltatott az egész helyzet. Hogy lehetséges ez? Természetesen utólag több magyarázatot is lehet adni erre. De maradjunk csak annál, amit az ige, Isten igéje szolgál nekünk magyarázatul. Miért küldi el Isten az ő fiát emberi testben egy gyenge kisgyermeknek a képében, kiszolgáltatott módon? Többek között azért, hogy megmutassa, ő teljesen azonosul az emberi léttel. Megérti és átérzi annak minden részletét, minden kiszolgáltatottságát, elesettségét, nyomorultságát. Zsidókhoz írt levél második fejezetében így olvasunk erről. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Isten fia Jézus mindenben hasonlóvá lett hozzánk, vállalva a földi létnek, az ember létnek a gyengeségét és kiszolgáltatottságát. Másodszor tehetjük fel a kérdést, miért kell Máriának ilyen kiszolgáltatott módon vállalni ezt az egész állapotosságot? Miért nem hirdette meg például az angyal mindenkinek, hogy ő mit tett? Miért nem mutatta meg ezt minden embernek, aki ott élt körülöttük, és akkor nem lett volna ilyen nehéz? Nos, Mária megéli ennek az állapotnak a megalázottságát, megéli ennek a megsemmisítő voltát, és ezért tudja megírni a hála énekét, amit a Lukács evangéliuma első fejezetében olvasunk. Ezzel reményt adva minden megalázott, számkivetett és megbélyegzett embernek, amikor ezt mondja, az Úr rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. És hogy miért kellett ennek a családnak a szülés előtt pár órával, pár nappal útra kelnie és Betlehembe mennie, az is azért történik, mert ezáltal teljesedik be sok ószövetségi prófécia. Ahogy idézi is a Máté evangéliuma, te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai közt, mert fejedelem származik belőled. Ugyanez igaz az egyiptomi meneküléssel kapcsolatban is. Mindegyik részletben Isten akarata rejlik, és mindegyiken keresztül beteljesedik valamilyen olyan részlet, amit Isten kijelentett az Ószövetségben a megváltóról. Önmagában semmiképpen sem idilli, semmiképpen sem megható ez a történet. De ha látjuk Isten oltalmát, ölelő szeretetét ezek mögött, a történések mögött, akkor mindez értelmet nyer. Ma számunkra a karácsonynak a meghittsége és az igazi üzenetének a megértése is ebben a felismerésben rejlik. Ugye akármi történik velem és körülöttem, ha Istené vagyok, az ő oltalmában és szeretetében élhetek. Az övé vagyok, és ő tartja meg az életemet, bármi is történjen velem aktuálisan. És végül szeretnék beszélni arról a bensőségességről, amire mindenki vágyik karácsonykor, és amire van üzenete számunkra Isten igéjének és a karácsonyi történetnek. Az ünnep üzenete az ma számunkra is, hogy Isten bensőséges közösségbe hív magával és egymással is bennünket. Nem csak felszínes ünnepélyességbe. Félreértés ne essék, nagyon jó dolog és helyén való az ünneplés, a formák, a szokások, amik ehhez kapcsolódnak. De ha ebbe merül ki az ünnep, akkor rendkívül mulandó lesz is egyoldalú. Olyan elkötelező, olyan mély és meghatározó közelségbe és közösségbe hív bennünket magával Isten, ami ebben az ünnepben különösen is megmutatkozik. Van egy hely ugyanis a karácsonyi történetben, ahol megcsillan valami ebből a bensőségességből. Hol van az a hely, ahol ott van az a bensőséges intimitás, amit az ember szeretne igazából minden karácsonykor megérni. Ez a hely a jászol. A jászol, ahol a megszületett gyermek körül kialakul egy roppant bensőséges légkör. Nagyon sokrétű és nagyon összetett bensőségesség ez. Az alapja, az első dolog, ami megmutatkozik ebben, hogy Isten megnyitja magát az ember felé. Ez az a pont, ahol nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten emberré lett, hogy Isten megosztja magát velünk. Isten itt nyitja ki az ő atyai szívét az ember számára. Ez a legelsődlegesebb megforrása ennek a bensőségességnek, hogy Isten megosztja magát velünk. A második pedig az, és emberi szinten se felejtsük ezt el, hogy mindeközben Mária édesanyaként is megosztja ezt a legbensőségesebb pillanatot tulajdonképpen vadidegen emberekkel. Az éppen csak megszületett gyermekével töltött első óráiba megengedi, hogy belépjenek idegenek, pásztorok, napkeleti bölcsek, akikről korábban nem tudott semmit sem. És miközben vele nem bántak így, miközben őt elutasították, miközben számukra nem volt hely, ő beenged, ő nyit, és ezáltal bensőségességet teremt. Vigyük el Szentestének az üzenetét. A Szenteste elsődleges üzenete ez. Isten szeretete, amely megnyilvánul karácsonykor, egyszerre bensőséges és kiszolgáltatott. Isten megnyitja a szívét és kiárasztja szeretetét erre a világra, és elküldi az ő fiát, mely által a legbensőségesebb közösségbe akar vonni magával, de kiszolgáltatottá is válik. Oly annyira, hogy elpusztíthatóvá válik. És egy napon, húsvétkor megölik, de ő feltámad. Így végezve el a megváltás munkáját. Ma Krisztusért megbékélhetünk Istennel és egymással, és magunkkal is az ünnepen. És megérthetjük és befogadhatjuk az ünnepnek ezt a kettősségét. A szeretet kiszolgáltatottá tesz. De csak is ezáltal, a kiszolgáltatottság által élhetünk meg igazi, bensőséges emberi kapcsolatokat. Ha felszínesek maradunk, felszínesek lesznek a kapcsolataink is. Ha nem nyitjuk meg magunkat egymás előtt, ha nem osztjuk meg egymással önmagunkat, ha nem köteleződünk el, ha nem éljük meg így a szeretetet, akkor nem is fogjuk ezt visszakapni. Tulajdonképpen a hit is ilyen kiszolgáltatottság. Az ember kiszolgáltatja magát Istennek, rábízza magát, de tudhatja, hogy Istenben soha nem kell csalódnia. Isten oltalma, kegyelme és szeretete áldjon meg bennünket, és őrizzen meg bennünket ebben az ünnepben. Tanítson bennünket szeretni úgy, hogy megértjük, hogyan szeretett bennünket a mi Urunk. Hogyan jött el erre a földre Jézus Krisztusban? Hogyan mutatta meg magát? Hogyan vállalta ezt a kiszolgáltatott emberlétet? És hogyan vont be így magával bensőséges közösségbe? Ő segítsen nekünk abban, hogy az ünnepünk ebben a szeretetben való megújulásról és elmélyülésről szólhasson. Ő tartson meg bennünket hitben, reménységben és szeretetben. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy megszülettél erre a földre, hogy vállaltad a küldetést. Köszönjük, hogy kiszolgáltatott emberi alakban megjelentél. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket, és megmutattad egész életeden keresztül az Atyaisten szeretetét. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük a karácsonyt, és hogy tanítasz bennünket azon keresztül is, ahogy te megszülettél. Köszönjük neked a te jászladat Betlehemben, ahol elérhetővé vált az belsőségesség, ami előtte talán soha. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rajtad keresztül jöhetünk az Atyához, és megszólíthatjuk őt mennyei Atyánknak, és köszönjük, hogy te taníthatsz meg bennünket is szeretni. Taníts meg nekünk, hogy mit jelent ez, megbízni benned, rád bízni magunkat teljesen. És taníts meg arra is, hogy mit jelent egymást szeretni, vállalni a szeretetnek a sebezhetőségét. Taníts meg bocsánatot kérni, és helyrehozni azt, amit elrontottunk. Urunk, kérünk azért különösen is, hogy áld meg a családok számára a Szent Estét, békességben és az egész ünnepet. És add, hogy minél többen ezen a világon megértsék az ünnep igazi értelmét és üzenetét. Imádkozunk a városunkért, országunkért, református népünkért, és mindenkiért, aki téged hív segítségül. Hallgass meg bennünket, Úr Jézus, te, aki így tanítottál imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.